Egy Istentől érkező szolgálat 1991. április 28-áról. A témával a Kolossé 2.9.15-ből. Az Úr eltörölte a vádíratot és a keresztre szögezte. Olvassunk tovább a zsidókhoz írt levél 7. fejezetének 20. versével. A szolgálat Frank testvérről, Isten megbízásából. Zsidókhoz írt levél 7. fejezet 20. versétől. És amennyiben nem eskü nélkül lett pap, amazok ugyanis eskü nélkül lettek papok. Ez viszont egy esküvel annak részéről, aki így szólt hozzá, megesküdött az Úr, és nem fogja megbánni, te örökké pap vagy. Ennek megfelelően Jézus annál inkább egy jobb szövetség kezessévé vált. Ezen kívül ott papok sokasága állt rendelkezésre, mert a halál megakadályozta őket abban, hogy hivatalukban maradjanak. Itt viszont van egy olyan, aki mivel örökké megmarad, soha nem változó papságot birtokol. Ebből kifolyólag képes tökéletes szabadítást biztosítani azoknak, akik az ő közbenjárása által Istenhez járulnak, hiszen ő örökké él, hogy közbenjárással kiálljon mellettük. A 26. verstől, mert egy ilyen főpapra szükségünk is volt, aki szent, fedhetetlen, szeplőtlen, elválasztva vagy elkülönítve a bűnösöktől és a mennyek fölé felmagasztalva. Aki nem szorul arra, mint a főpapok, hogy nap mint nap kénytelen legyen először a saját bűneiért, majd a nép bűneiért áldozatot bemutatni. Mert az utóbbit egyszer s mindenkorra elvégezte azzal, hogy felajánlott önmagát áldozatul. Mert a törvény olyan embereket nevez ki főpapokká, akik gyengeséggel terheltek, és az eskü szava viszont, amely csak a törvény után következett be, egy fiút törvényesít, aki teljesen tökéletes az örökkévalóságra. Amikor egy héttel ezelőtt ott Breslauban, amint mondtam, megrendezésre került ez az összejövetel azok között, a szélsőségesek között, akik úgy hisznek Istenben, hogy ő egyetlen, mint egy új, és még nem tudta vagy nem tárta fel magát. Azóta újra el kellett gondolkodnom azon, és örültem annak, micsoda kiváltság, amit Isten nekünk ajándékozott, vagy amivel Isten bennünket megajándékozott, hiszen nem csak arról van szó, hogy tisztában legyünk azzal, hogy egy Isten van, hiszen Isten még soha nem volt többes számban, és az örökkévalóságban is csak egy lesz. Csak hogy a kérdés mégis az, mit akar ez az egyetlen egy Isten? Mi az ő terve az emberiséggel? Miért kezdett egy új korszakot a fiúban, aki az örökkévalóságra tökéletesítve lett az eskü szava alapján? Az én fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Az örökkévalóságra való tekintettel Isten szándéka az volt, hogy legyenek fiai és leányai, akik belőle származnak. És Jézus Krisztus így az elsőszülött a halottak közül elsőként feltámadott, és a tökéletességre jutáskor mi is hozzá hasonlóak leszünk. És ha alaposan szemügyre vesszük a Szentírást, már az első Mózes 1-ben ezt olvassuk, hogy Isten szólt, és Isten szelleme lebegett a vizek felett. Hogy Isten szelleme leszáll, és a vizek felett lebeg, hogy Krisztusra, a fiúra száll le, és megszólal a hang, ez az én szeretett vagy szerelmes fiam, akiben tetszésemet leltem, vagy gyönyörködöm, hiszen mindez csodálatos és fenséges. Mindazonáltal Isten ennél fogva is egy és ugyanaz az Isten marad, még akkor is, ha különböző módon leleplezi magát, és megnyilvánul, hogy megvalósítsa az ő saját, az emberiséggel kapcsolatos saját üdvtervét, amely egyszerűen abban áll, hogy az emberek gyermekeiből Isten gyermekeit hozzon létre. Újra ráébredtem arra, hogy nem egyedül a tanítás a döntő, hanem a személyes élmény Istennel. Az adja meg a döntést, hiszen az Isten gyermekség képezi a hitre jutásunk kezdetét, az Istennel való kapcsolat kezdetét, hogy újjászületett emberekként járhassuk ezt az új és élő útat, és így ne legyen nehézségünk az Úrral együtt járni ezen az új és élő úton. Ennél fogva 2-3 gondolat jutott eszembe a János evangéliumából, mégpedig a János első fejezetéből. János első fejezete, itt olvassuk el a 13. verset. A János evangéliumának első fejezetének 13. verse. Talán az összefüggés miatt el kell olvasnunk a 12. verset is. De mindazoknak, akik befogadták őt, felhatalmazást adott arra, hogy Isten gyermekeivé váljanak, nevezetesen azoknak, akik hisznek az ő nevében. De ez még nem minden, hanem folytatódik. Akik nem a vérből, sem a test természetes ösztönei által, és nem is egy férfi akaratából születtek, hanem Istenből lettek nemzve, vagy születve. Az igazi hit Jézus Krisztusban magába foglalja ezt az Úrral való élményt, hogy újjászülettünk, és így elnyertük az Isten gyermekei mi voltát, és részesülünk a fiúság szellemében, hogy azt mondhassuk, abba, atyám. A János evangélium a 3. fejezetéből felolvasom ezt a verset, a mennyefordításból egy közvetlen elégedettséggel. Mivel a 15 fordítás közül, amelyekkel rendelkezem, ez fogalmazza meg a legvilágosabban a lényeget. A János 3. fejezet, a 15. vers. Azért, hogy mindazok, akik hisznek ő benne örök életük legyen. Egy egészen csodálatos ige szakasz. Itt pontosan fejen van találva a szög. Hisz nem csupán általánosságban örök élettel rendelkezni, hanem ő benne az örök élet részessei lenni. Tehát nem csak általánosságban örök életet kapni, hanem ő benne az örök élet részessei lenni. Mert ő benne volt az élet, és az élet az emberek világossága volt. És ő azt mondta, én azért jöttem, hogy életük legyen, és életük bőséges legyen, azért, hogy mindazok, akik hisznek ő benne, ő benne örök életük legyen. Még egy íge szakasz a János 3:36. verstől. Szintén egy nagyon értékes, becses és érdemes összefüggésben áttekinteni. A János 3:36. verse. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki pedig ellenszegül, engedetlen a fiú, engedetlen marad a fiúval szemben, az nem fogja meglátni az életet, hanem Isten haragja rá szegeződve marad. Itt észrevesszük, hogy a hithez hozzáadódik az engedelmesség. Különben mindenütt az van mondva, hogy aki hisz Isten fiában, annak örök élete van. Nagyon szép. Csak hogy ezzel itt még nincs kimerítve és befejezve ez a gondolat. Elolvasom még egyszer. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Viszont aki nem engedelmeskedik, vagy engedetlen a fiúval szemben, mire legyen jó egy olyan hit, amely ellenszegülő, ha az ellenszegülés olyan rossz, mint a varázslás bűne, és közvetlenül elválaszt minket Istentől. Megértettük ezt? Olyan sokan vannak, akik azt mondják, hogy hisznek. És ha szembesítve vannak az íge hirdetésével, akkor ezt, amazt igénylik ugyan, és végül szinte semmit sem kell tenniük, maradhatnak olyanok, amilyenek, és azt hiszik, hogy így üdvös állapotban vannak, vagy lesznek. Nem. Hálásak vagyunk Istennek azért, hogy megmutatta nekünk ezt a keskeny, élő útat. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, és aki valóban hisz ő benne, az engedelmesen követni fogja a nyomdokaiban járva, ahogyan meg van írva, és követték a bárányt, bárhova is ment. Tehát az engedelmesség párosítva kell legyen a hittel az életünkben. Vagy hozzá kell adódjon az engedelmesség a hithez. Hiszen nem az én gondolataimat termesztem én itt elő, hanem az Úr szent ígéje, annak legvégső következményeik. Aki pedig ellenszegül, engedetlen marad a fiúval szemben, az nem fogja meglátni az életet, hanem Isten haragja rá szegeződve marad. Tehát a Jézus Krisztusba vetett hit, az igazi hit, amely kinyilatkoztatássá vált számunkra, és amelynek eredménye vagy kihatása megvalósult bennünk, azt jelenti, hogy Isten gyermekeivé lettünk, hogy azután engedelmesen szolgáljuk és kövessük is az Urat. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Aki azonban továbbra is ellenszegül, vagy engedetlen marad a fiúval szemben, az nem fogja meglátni az életet. Ez egy rendkívülien komoly szó. Hányszor kérdezik tőlem, tényleg szükséges, muszáj még megkeresztelkedni is? Mindig ilyen kétséges kérdéseket tesznek fel az emberek. A testvérnők azt kérdezik, hogy feltétlenül szükséges-e a hosszú haj, és amint tudjátok, a ruházzal kapcsolatosan is így van, hogy ez vagy amaz már még megengedette, vagy mégsem. De ha felmerül egy kérdés, akkor mindenképpen oda kell figyelnünk, mert ez esetben még nem kaptuk meg a választ Istentől, és akkor még fennáll az ellenszegülés is. Az engedetlenség, majd csak azután, miután, amikor teljes szívből képesek vagyunk Isten akaratát cselekedni, tenni mindabban, amit az ő ígé által mond nekünk, csak akkor állunk helyesen, megfelelően a mi Istenünk előtt. Ezt is elmondtam ott Breslauban. Szívesen visszaemlékszem azon gyönyörű órára, hiszen olyan hatalmas élmény volt, amikor egy zsidó, egy igazi izraelita a prédikáció után odajött hozzám, és ő ide bámult, nem rám nézett, hanem a homlokomra nézett, tehát nem a homlokomra nézett, hanem a nyakamra nézett. És félig németül, félig jidisül beszélt, és azt mondja, Isten egy erős nyakat adott neked. Valószínűleg azt akarta mondani, hogy Isten egy erős hangot adott neked. Ezzel csak annyit akartam mondani, hogy egyszerűen arról van szó, hogy megértsük, hogy Isten ígéje nem igényel további magyarázatot. Egyszerűen el kellett mondanom, és ma itt szívesen megismétlem magam, hogy nincs szükségünk magyarázatra semmi olyan dolgokról, amit a Biblia már világosan és egyértelműen közvetített nekünk. Még a ruházatról sem. Arról sem, hogy mit kell Isten gyermekeinek az Úr előtt tenniük. Voltak éppen már egyáltalán semmit sem kellene írni, hiszen minden megvilágításra került, meg lett világítva minden, és le is lett írva. Azért hirdetjük az ígét, hogy az emberek megismerjék, vagy legalábbis még egyszer tudomásul vegyék, meghallják, mit is vár tőlünk el valójában Isten, és mit jelent az, ha az Úr nyomdokaiba lépünk. A János evangéliumának 5. fejezetéből származó ígét már elolvastuk itt egy ideje, de mégis szeretném még egyszer felolvasni a János 5. fejezetének 39. és 40. versét, bár ezúttal a 40. versre kell helyezni a hangsúlyt. Ti ugyan átkutatjátok a szentírásokat, mert úgy gondoljátok, hogy azokban van az örök életetek, és valójában úgy is van, hogy azok tanúságot tesznek én rólam. De ennek ellenére mégsem akartok hozzám jönni, hogy valóban életetek legyen. Egyszerűen arról van szó, hogy mi, akik hívőkké lettünk, valóban kapcsolatba álljunk Istennel, meg legyen az összeköttetésünk Istennel, hogy Isten lényéből fakadóan megtapasztaljuk a vele való közösséget, és tisztában legyünk azzal, hogy nem csupán értelmünkkel, észjárásunkkal hiszünk és fogadjuk el, amit Isten tett és mondott, hanem hogy át is éljük gyakorlatilag azt. Aki az első királyok 17-ből szintén egy jól ismert szakasz, szeretném felolvasni az utolsó verset. Az első királyok 17. fejezetéből az utolsó verset. Ez is jól ismert, a 24. versről van szó. Akkor a nő így válaszolt Íjésnek. Igenis, most már tudom, hogy te Istennek egy embere vagy, és hogy az Úr szava a te szádban szava hihetően az igazság. Ez is része volt annak, amit ott mondtak, vagy előadtak. Hogy Isten ígéje az igazság, nos, ezt mindannyian tudjuk. És hogy az, ami a Bibliában áll, az igen és amen, azt is tudjuk. Mindazonáltal, ha a te szádból fogalmazódik meg az én számból, egy katolikus pap szájából, minden vallás felekezetek szájából, akkor mi is ez valójában? Mi is legyen ez valójában? Itt, ez esetben elmondhatta egy asszony, igenis, most már tudom, hogy te Istennek egy embere vagy, és hogy az Úr ígéje a te szádban, tehát nem csak a Bibliában leírva, nem csak a proféták szájából, nem csak az apostolok szájából, nem csak az Új vagy az Ószövetségben, hanem hogy ugyanaz az Isten ígéje, amikor azt mi hirdetjük, ugyanaz az isteni igazság, és az is marad. Ez valójában a szívem vágya. És hiszem, hogy minden embernek, akit Isten valaha is elhívott az ő igéjének a hirdetésére, tisztában kell lennie azzal, hogy nem mondhatunk és írhatunk Isten igéjéről egyszerűen ezt vagy amazt, amit akarunk. Ha már prédikálunk és ha már írunk, akkor mégis az kell legyen hirdetve, amit Isten emberei is hirdettek, és azt kell írni, amit ők is írtak. Ennek 100%-osan összhangba kell lennie azzal. Tegnap még egy mormonnak is elmondtam ezt, aki fel akarta ajánlani nekem, hogy inkább higgyek Schmidt Józsefnek. Őszintén szólva udvarias vagyok, de egyáltalán nem hagytam ezt az embert, hogy szóhoz jusson. Néha ez is szükséges. Udvarias lehet maradni, uram, ugyan, de amennyiben nagyobb súlya van, vagy jelentősége annak, amit mi mondunk, mint annak, akinek ez esetben hallgatnia kellene, akkor nyugodtan beszélhetünk. És egyszerűen nem hallgattam el egészen a végéig, azután pedig egyszerűen elbúcsúztam. Ez az egész egy egész prédikáció volt. A végén csak annyit mondtam, Isten nem feledett el semmit. Azt mondtam, kérem, ne higgye senki, hogy Istennek szüksége volt egy prófétára 17., 16., 18., 19. vagy bármelyik században ahhoz, hogy kiegészítse a korábban elfelejtett dolgokat. Mert a Bibliában minden benne van, amit Isten számunkra szánt az Ótestamentumban és az Új Szövetségben. És ezt egyszerűen is hisszük teljes szívünkből és teljes lelkünkből. Nos, most a Titus leveléből, az első fejezetből. Titus első fejezete. Titus első fejezete az első harmadik, az első három verse. Én Pál. Istennek egy szolgája, és Jézus Krisztusnak egy apostola, az Isten által kiválasztottak hitéért, és az igazság felismeréséért, amely egy Isten félő életvitelben nyilvánul meg. Annak az örök élet reménysége alapján, amelyet a csalhatatlan Isten örök idők óta megígért. De az ő ígét a kijelölt vagy megállapított időben tette ismerté az íge hirdetés által, amelyel Isten, ami megmentünk, megbízásával fellettem hatalmazva, vagy rám lett bízva. Az örök élet már a régmúltban meg lett ígérve, és Jézus Krisztusban, ami Urunkban lett azután nyilvánvalóvá. És amennyiben áttekintjük az Isten útját az emberiséggel, akkor a következőket kell mondanunk. Csak az érti meg, miről is van valójában szó, akit Isten bevon az ő tervébe is. Mindenki más csak kívülről fogja figyelni. Fejét csóválja, talán még elcsodálkozik is, annélkül, hogy közvetlen, közös részesedése lenne abban, amit Isten számunkra előkészített. Visszamenőleg arra zsidó professzorra, aki a múlt szerdán adott egy interjút, nos, még úgy van, hogy még mindig a lepel fedi Izrael népe szemét. Úgy, ahogy József csak másodszor fedte fel magát az ő testvérei előtt, úgy Izrael népe is csak akkor fogja felismerni az Urat és megváltóját, amikor ő másodszor el fog jönni hozzájuk, és fel fognak tekinteni arra, akit átszegeztek. És jaj veszékelni fognak, ahogyan az egyetlen fiúért jaj veszékelnek. Minden a maga idejében. Pál apostol ezt olyan csodálatosan kifejtett, a rómaiakhoz írt levél 11. fejezetében. Csak éppen ezt a verset szeretném felolvasni nektek a Rómaiak 11. fejezetéből a 15. verset. Mert ha már az ő elvettetésük a világ megbékéléséhez vezetett, mi más lehetne elfogadásuk, mint az élet a halálból? Isten egyszerűen így rendezte a dolgokat, mert az ő tervében nem csupán egy nép kellett megmentve és megáldva legyen, hanem ahogyan Ábrahámnak megígérte, hogy te benned legyenek megáldva a föld minden nemzetségei. Tehát nem csak egy nép, hanem minden nép, nyelv és nemzet. Isten által arra rendeltetett, hogy közülük is üdvözüljenek, ha hisznek, és az Úr rendelkezésére állítsák magukat, és szívből éppen az életüket oda szenteljék neki, és nem ragaszkodjanak saját útakhoz. Hiszen Isten útja egészen más, mint ahogyan gyakran gondoljuk. De még erről is elgondolkodtam. Az Ószövetségben Krisztus első és második eljövetelére vonatkozó ígéretek olyan szorosan összekapcsolódnak egymással, hogy egy levegővétel alatt lettek kimondva. És nem lehetett megkülönböztetni, hogy van-e közöttük egy időszak. És így mindent egy csapásra vártak az emberek, hogy beteljesedjen. Még maga a tanítványok is azt kérdezték, nem fogod-e most ez időben újra felállítani a királyi birodalmat Izraelben? Ők is úgy gondolták, hogy a királyság fel lesz állítva. Nos, fel is lesz állítva, de csak akkor, amikor a kegyelem ideje lejárt, amikor minden az Isten üdvösséggel kapcsolatos terv menetének megfelelően a helyére lett állítva. Ahogyan már sokszor elmondtuk, mennyire hálásak lehetünk azért, hogy Isten kimentett minket minden zűrzavarból, minden egyéni gondolatainkból és tanításainkból, és az ő ígéretének kellő helyére állított minket, és szent szemkenőccsel kente meg a szemünket, hogy felismerjük őt és az ő velünk kapcsolatos tervét. Ezzel kapcsolatosan ismét a János 17-ből származó ígére gondolok, és azután még az első János 5-ből származó párhuzamos ige szakaszra is, mert az egyikben, ami Urunkról, az emberként való kinyilatkoztatásának módjáról van szó, a másikban pedig arról, hogy belegyünk vonva Isteneme nagy tervébe. János 17, a harmadik vers. Mert az örök élet abban áll, hogy felismerjenek téged, az egyedüli egyik az Istent, és azt, akit elküldtél, Jézus Krisztust. Az első János 5. fejezet a számunkra nagyon ismert ige szakasz. Első János 5. fejezet, 20. vers. Azt azonban tudjuk, hogy az Isten fia eljött, vagy megjelent, és értelmi ítélő képességet, belátást adott nekünk, hogy felismerjük az igazat, a szava hihetőt, és mi az igazban vagyunk, az ő fiában, Jézus Krisztusban. Ez az igaz Isten és az örök élet. Látjuk hát, hogy miért volt szükség Isten kinyilatkoztatására Krisztusban, hogy mi is belegyünk vonva abba. Számunkra talán nehezen érthető, ahogyan Branham testvér annyira hangsúlyozta, mi a helyzet a kiválasztással és az eleve elrendeléssel kapcsolatosan, hivatkozva az Efézus beliekhez írt levél első fejezetére, ami mindannyiunk számára nagyon ismeretes. Efézus első fejezet, a negyedik vers. De főként a negyedik vers. Mert hiszen ő benne, már a világ megalapítása előtt kiválasztott minket arra, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk az ő színe előtt. Sokakat zavar ez a világ megalapítása előtti kiválasztás. De nézzétek, ha most az egész emberi történelmet áttekintjünk, amely nyilván jelenleg körülbelül 6 milliárd embert érint, és ha visszaszámolunk az eddig eltelt időt, akkor sok ember született már ebbe a világba, és távozott is innen. De alapvetően mindannyian már benne voltunk Ádám anatómiájában. Ádámban létesült a kezdet. Ő volt a kezdet. Így tehát Isten által Krisztusban már mi is benne voltunk. Ő benne voltunk. Azután pedig nyilvánvalóvá lett hústestben azért, hogy mi, akik itt úgy szintén hústestben élünk, vagyunk, hitet nyerjünk, hogy örök életet kapjunk, elnyerjük az Isten fiúsági mi voltát, és így ő lehessen az elsőszülött, mi pedig az elsőszülöttek. És ahogyan ő a világ megalapítása előtt ki lett választva, amint Péter írja is, és ahogyan a Jelenések könyvében is szerepel, éppen úgy mi is külön lettünk választva már a világ megalapítása előtt, nevezetesen arra, hogy higgyünk, amint az írás mondja, engedelmesen kövessük az Urat, és tegyük azt, amiről tudjuk, hogy Isten előtt helyes, és kerüljük azt, amiről tudjuk, hogy azzal nem állhatunk meg ő előtte. Amennyiben Isten tehát ezt az ő Isten félelmét a szívünkbe tudná helyezni, tudja helyezni, nem a büntetéstől való félelem miatt, hanem az élő Isten iránti tisztelet tudatból, akinek az ígéje hozzánk szól, akinek isteni magjából újjászülettünk, hogy vele azonos jellemiségünk legyen. Hányszor elmondtuk már itt ezt a verset is, a János 20-ból is felolvastam ott a múlt vasárnap is, hogy én felmegyek az én atyámhoz és a ti atyátokhoz, az én Istenemhez és a ti Istenetekhez. Ez az íge nem csupán azért van ide írva, hogy elolvassuk, vagy akár megvitassuk. Ezzel egyértelműen meg lett nekünk mondva, hogy ahogy Krisztus fiúként Istentől lett nemzve, és ő az ő mennyei atyának nevezte őt, úgy mi is Istentől, ugyanazon íge és ugyanazon szellem által lettünk nemzve, és újjászületve egy élő reménységre. És ennek fényében Jézus Krisztus sok testvér közül az első szülött. Természetesen, hogy hiszünk az egységben, mindazonáltal hisszük, hogy az egyetlen egy Isten kinyilatkoztatta magát a mennyben atyaként, itt a földön a fiúban, a gyülekezetben pedig a Szent Szellem által, és mégis mindig egy és ugyanaz maradt. Pontosan azért kinyilatkoztatta magát, pontosan azért nyilatkoztatta ki magát ezen a módon, hogy az ő saját üdvösséggel kapcsolatos tervét végrehajthassa és tökéletesítse. Amikor pedig eljön a véglegesítés, akkor beteljesedik, ami az első Korintus 15. fejezetének 23. versétől, különösen pedig 28. versében van megírva. akkor a fiú is alláveti magát annak, aki mindent allávetett neki. És akkor Isten lesz minden mindenekben. Pontosan úgy, ahogyan az örökké valóságban volt, mielőtt Isten, mint a Logosz, kilépett az őt átfogó ősteljességéből, hogy hatással legyen, ugyanúgy fog az isteni kinyilatkoztatás ismét ebben torkolanni. És éppen ezért mondja Jézus jó néhányszor, higgyétek el nekem, hogy én Istenből jelentem meg. Annyira hálás vagyok az Úrnak azért, hogy ez nem csupán egy tanítás, hanem egy Isten által célra szánt kinyilatkoztatás volt a fiúban itt ezen a földön, hogy Isten fiait és leányait a dicsőségbe vezessen. És éppen ezt nem csupán tanításként fogtuk fel, hanem kegyelemből meg is tapasztalhattuk. És Jánossal együtt elmondhatjuk, hogy még nem lett nyilvánvalóvá, mivé leszünk, mik leszünk. De amikor nyilvánvalóvá válik, akkor őhozzá hasonlóak leszünk. A zsidókhoz írt levélben olvastuk, hogy ő egy hűséges főpap lett, esküvel beiktatva. Az Ótestamentumban jöttek és mentek, a halál újra és újra leváltotta őket. Itt pedig jött egy, aki test szerint ugyan meghalt, de akkor kihúzta a halál fullánkját, elvette a halál hatalmát, és napfényre hozta a halhatatlan lényt és életet mindazok számára, akik ővele együtt új életre feltámadtak. Jézus Krisztus feltámadásán keresztül a halottak közül. Ehhez szeretnék felolvasni egy szakaszt a Kolossébeliekhez írt levélből. Kolossébeliekhez írt levél második fejezet, micsoda csodálatos szavak. Ó, ha csak valóra válna, amit itt a tizedik versben, azután az azt követő versekben olvasni fogunk. Kolossé 2, a 9. verstől. Mert ő benne lakozik az Istenség teljessége megtestesülten, és ti birtokoljátok ezt a teljességet ő benne, aki minden uralom és hatalomnak a feje. Nem csak, hogy Isten teljessége a Krisztusban, az emberi testben itt a földön lakozott, hanem ugyanaz az isteni teljesség, amely Krisztusban volt, bűnköst óta az Úr gyülekezetében is lakozást vett. És ti birtokoljátok ezt a teljességet ő benne, nem csak egy részt, hanem az egészet. Mondhatnánk ugyan, hogy Krisztusban volt a teljesség, a gyülekezetben pedig csak egy töredéke, vagy egy kis része ennek a teljességnek, de itt nem így van leírva. Még egyszer felolvasom. Mert ő benne lakozik, az Istenség teljessége megtestesülten, és ti birtokoljátok ezt a teljességet ő benne, aki minden uralom és hatalom feje. És ő benne megkaptátok a körülmetélést is, mégpedig egy olyan körülmetélést, amely nem kézzel lett végrehajtva, hanem a hústest levetkőzésében érvényesül, vagy abban áll Krisztus körülmetélése. Mivel a keresztségben ő általa, ővele együtt eltemettetek, ő benne vele együtt fel is lettetek támasztva az Isten erő kifejtésében vetett hit által, aki feltámasztotta őt a halottak közül. Itt sem a jövő időben szerepel az ége, hanem ahogyan az Istenhez méltó és illik hozzá, befejezetten, megvalósultan. Hagyjuk csak, hogy Isten bennünk is megvalósíthatná azt, ami már régóta isteni tény, hogy a mi életünkön keresztül is nyilvánvalóvá válhasson. A 13. versben pedig ez áll. Titeket is, akik vétkeitek és hústestetek körülmetéletlensége miatt halottak voltatok, Isten titeket is, ővel együtt életre keltett azáltal, hogy kegyelemből megbocsájtotta minden vétkeinket. Halleluja! Ez is igaz. Szeretteim, bárcsak sikerülne ma Isten szellemének átvenni bennünket ezen a küszöbön, átvinni, mert nem elég csupán hallanunk, vagy tudomást szerezzünk róla. A belső egyetértés is elengedhetetlen, amikor hallgatjuk azzal az elvárással, hogy Isten ígéje beteljesüljön, hiszen az csak isteni tényeket juttat kifejezésre, és arról számol be, ami valóban meg is történt. Isten a Krisztusban volt, és megbékéltett a világot önmagával, elvette rólunk vétkeinket, áthágásainkat, kiegyenlítette bűneinket, megbocsájtotta a bűn, aki ebben kételkedik, az bűneiben fog meghalni. De nem azért, mert nem lettek volna megbocsájtva és eltörölve, hanem éppen azért, mert ez esetben te személyesen nem vetted igénybe a megbocsájtást magadnak. Hiszen a legnagyobb ajándékot is el kell fogadni. Ó, szívesen megismétlem magam. Bárcsak megajándékozna Isten kegyelemmel, hogy ezeket a dolgokat ne csak olvassuk, hallgassuk és áttekintsük, hanem belsőleg is átéljük, lépést tartsuk, megtapasztaljuk és kijelentsük, kimondjuk, Uram, ezt velem is megtetted, én azok közzé tartozom, akiket te megváltottál, a te tulajdonod vagyok, te veled együtt ellett temetve, és te veled együtt feltámadtam egy új életre. Hadd olvassunk tovább ebben a fejezetben, mégpedig a 14. versben. Azáltal, hogy eltörölte és eltávolította az ő törvénye által ellenünk szóló vádíratot, amely akadályt jelentett üdvösségünknek. Azáltal, hogy azt a keresztre szögezte. Azáltal, hogy azt a keresztre szögezte. Bármennyire is nagy volt a bűn, azután szabadok lettünk. Ahogyan az Ótestamentumban meg lett mondva Mózesnek, számolj le 7 szombatot, és a 7. szombatot követő napon fújjátok meg a trombitákat, vagy a kürtöket, és tegyétek közhírré a felszabadulás esztendejét. Ez volt az Úr kedvező esztendeje. Nem számított, hogy az hány adósságlevelük volt, milyen nagy volt az adósságuk, amennyiben elérkezett a felszabadulás esztendeje, a váltság esztendeje, amelyet a zsidók körében jubileumi évnek is neveztek, ez mindenképpen okot adott az örömre. Minden rabszolga, mindazok, akik adósságban éltek, és nem emelhették fel a fejüket, hiszen mind számolták az éveket, majd a hónapokat, aztán a heteket, végül a napokat. És azon a bizonyos napon, amikor a trombiták hangja megszólalt, vagy a kürtök hangja, és ki lett kiáltva az Úr esztendeje, senki sem tekintett már hátra, és senki sem törődött többé az adósággal. Hiszen az adóság el lett engedve, az adósok pedig szabadok lettek. Szeretteim, az evangélium hirdetése egy isteni felmentés mindazok számára, akik szívből hisznek Jézus Krisztusban, mint Urukban és megváltójukban. Halleluja! És ehhez a hithez csatlakozik az engedelmesség, a hitre jutás, után pedig következik a keresztség, majd a keresztséggel együtt az Úrral való engedelmesség útja, és pedig minden területen. Elolvasom még a Kolossébeliekhez írt leveléből a 2:15, mert ez egyszerűen ide tartozik. Kolossébeliekhez írt levél 2:15. Azután, miután akkor teljesen lefegyverezte hatalmasságokat, és kényszert, és a kényszert alkalmazó erőszakosságot, nyilvános látványossággá tette őket, kitéve a közszemléletnek, és győzedelmeskedett felettük ő benne. Amen. Isten a Krisztusban diadalmaskodott a sátán összes hatalma felett. És remélem, hogy ez a prédikáció nem jut el abba a bizonyos házba, és ha mégis, akkor is rendben van számomra. De létezett egy nagyon kedves testvérnő, akit az ördög évről évre súlyosabban gyötört. Az otthonában, a lakásában szó szerint tombolt az ördög. Egyszer fúrtak, máskor, minden alkalommal valami egészen más történt. Betörtek, ágyakat szedtek szét, és átrendezték a szobát, csak az ördög tombolt le és fel. És a szívemben azt gondoltam, amennyiben ez a testvérnő egyszer Isten hatalmát vallaná, és tagadná a sátán hatalmát, amely egyébként már le lett győzve, akkor Isten hatalma nyilvánvalóvá is válhatna, és diadalmaskodhatna az ördög minden csínytevése felett. És láss csodát, így is történt. És ezt nagyon-nagyon örömteli szívvel mondom el, vagy számolok be róla, mert ezt az esetet évről évre, elég közelről, újra és újra végig követtem. A testvérő nem tudott már otthon sem maradni, itt akart éjszakázni, meg amott, és ajtóról ajtóra jár, testvérektől testvérekig, mert az ördög nála beférkőzött, tehát nála otthon. És látjátok, így történt, hogy az Úr úgy végzett, úgy rendezte, hogy nemrég néhány testvérrel együtt bementünk ebbe a lakásba. És nem saját erőnkből mentünk el oda, hanem teljes hitben, Isten győzelmében, amelyet a Golgotán a kereszten aratott Jézus Krisztusban, a mi Urunkban. És mit is mondjak nektek? Ez a testvérnő most már egy napsugárrá vált, élő tanúsága annak, amit Isten tett vele vagy rajta. Egyszer sem jött többé a kísértet, az egész kísértésnek vége lett. Az Úr kinyilatkoztatta az ő győzelmét, szeretteim, hiszen mégis úgy van, hogy szaván vehetjük Istent. Minden, amit az ördög tesz, az hazugság. Egyáltalán nem szabad elhinni, amit ő tesz. Még ha meg is történik, utasítsátok vissza, és ne fogadjátok el, mert ez az egyetlen útja, módja. Mert mihelyt azzal foglalkozunk, amit az ördög művel, hiszen azok mind csak olyan dolgok, amiket ő az embereknek színlel. Jártam én már itt is, ott is, de minden alkalommal, amikor odaértem, a dolgok soha nem történtek meg akkor. Mindig azelőtt történtek, mielőtt odaértem volna. De amennyiben előfordulnak velünk, legyen jó értelemben, hogy a gondoknak vége lesz, vagy vége lett. milyen gyakran gyötrődnek az emberek, és nem tudják, hova forduljanak. És amikor eljön az a pillanat, amikor a hit kinyilatkoztatássá válik, amikor valóban a szívbe behatol, és Isten kinyilatkoztathatja az ő dicsőséges győzelmét, akkor mindannyian örülünk. Nem csak azt énekeljük, hogy Jézus a győztes, hanem el is hisszük. És milyen csodálatos lenne, amennyiben mindazt, ami nem Istentől ered, nem létezőnek nyilvánítanánk. Azt pedig, ami Istentől származik, úgy tekintenénk, mintha már megvolna, azáltal, hogy a láthatatlanra úgy tekintünk, mintha látnánk őt, és teljes mértékben, teljes szívből bízunk benne azért, hogy kinyilváníthassa mindannyiunk életünkben azt a győzelmet, amelyet a Golgotán aratott mi érettünk. Mindannyiunk életében, szeretteim, hadd foglaljuk össze röviden, amit ma itt együtt áttekintettünk. Egyrészt egy olyan komoly időben élünk, mint Sodoma és Gomora ideje is volt. Egy olyan időben, amikor az emberek már nem akarnak Isten szellem által korlátozva lenni, de még a hívők sem. Fel lehet olvasni neki Isten igéjét, de ők újra és újra kifogásokat keresnek, és olyan útat akarnak találni, vagy járni, ami egyáltalán nem is létezik, hiszen csak egy út létezik, és ez maga az Úr, aki azt mondta, hogy én vagyok az út, és az igazság, és az élet is. És azt is mondja, hogy ti kutatjátok ugyan a Szentírást, mert azt gondoljátok, hogy abban találjátok az örök életet. És valóban a Szentírás az, amely tanúskodik rólam. De én hozzám nem akartok jönni, hogy örök életet kapjatok, vagy részesüljetek benne. Látjuk tehát, hogy az emberek a saját útjukat keresik, és járják is, amely a pusztulásba vezet. Aztán látunk egy maradékot, amelynek nincs helye ebben a világban, és amelyet egyáltalán nem is lehet megfelelően osztályozni. Mondjátok meg egészen őszinték, hol lenne nekünk helyünk, hol lenne hely számunkra, egyetlen vallásfelekezetben sem, egyetlen szervezetben sem, sehol sincs hely számunkra. Viszont az elsőszülöttek gyülekezetében megtaláltuk a helyünket, és ezért hálásak vagyunk Istennek. Nyilván hiszem, hogy bátran elmondhatjuk, még ha a Vatikánból fenyegetések is hangzanak el, az Úr velünk fog lenni minden nap a világ végezetéig. Nemrég Burgenlandban jártam a pozsonyi összejövetel kapcsán. És hallgassátok meg, nem akarok én semmilyen népet vagy országot bírálni. Talán mindenhol ez történik. De ott a plébános, aki az iskolában vallásórát tanít, a gyerekek is ott voltak a házban, a következőket mondta. A vallásórát tartó plébános felvetette a kérdést, milyen hibát követtek el a konstancai zsinaton. És aki tudta a választ, az bizonyára azt felelte, hogy Husz Jánost mágián égették el. És tudjátok, mit mondott a plébános? Nem ez volt a hiba, hanem a hiba abban áll, hogy csak Huszt Jánost egyedül égették el a mágián, és nem az összes követőit is. Most már még érzitek is, hogy nem mindig mondanak ki mindent nyíltan. Vannak, akik okosabbak és titokban tartják, amit gondolnak, mások pedig az iskolában és az iskola után pletykálnak, mert nem számítanak arra, hogy valahol meghallják vagy továbbadják a mondottakat. De higgyétek el nekem, valószínűleg még egy nagyon rövid és komoly próbatétel időszakába fogunk kerülni. És ha az Úr így vezet minket, figyeljetek, Isten már gondoskodott erről is. Luther Márton már elmondta akkor, miután Husz Jánost elégették, hogy egy kis libát halálra ítéltetek, de megjelenik egy nagy hattyú, akivel nem fogtok tudni megbirkózni. Isten különböző embereket használt különböző időkben, és mi most Isten művének, végkifejletének napjaiban élünk. És bár tetszésére lenne az Úrnak, az Urak Urának és a gyülekezet fejének, hogy ezekben a napokban befejezze, tökéletesítse az ő művét, és bátorságot és örömöt ajándékozna nekünk. Senki se aggódjon a jövő miatt. Amilyen a nap, olyan az erő. Amennyiben eljön az idő, Isten megadja nekünk az erőt. Mindannyiunknak, hogy mindeneknek ellenálljunk, vagy kitartsunk, amíg valóban eljutunk a hitből a látásig. Ebben az összejövetelben sem kellene elmullasztanunk, hogy hálát adjunk Istennek azért, hogy elküldte az ő szolgát és prófétáját, ami szeretett Branham testvérünket ebben a nemzedékben, hogy felhívja figyelmünket olyan dolgokra, amelyeket senki sem tudott, és soha nem is mondott volna el nekünk senki. Hiszen szükség volt egy prófétai szolgálatra ebben a prófétai korszakban, hogy az egész ége meglegyen felülről világítva isteni kinyilatkoztatás által, és újra meglegyen osztva a néppel. Áldottak mindazok, akik hallgatják, akik hittel fogadják, és akik átveszik. Bár lenne az íge isteni valósággá mindannyiunkban, és bár Isten elindíthatna egy diadalmenetet az ő gyülekezetében, amíg el nem jutunk a hitből a látásig. Őt a mindenható Istent illeti a dicsőség és a tisztelet, a felmagasztalás és az imádat, most és mindörökké. Amen. Hadd álljunk fel. Mennyi atyánk, ma egy szájjal szeretnénk hálát adni neked, mindannyian együttesen köszönetet mondani. Szeretett Uram, te nagy dolgokat tettél. Nem csak ígéreteket adtál, hanem be is teljesítetted őket. Valóra váltottad őket. Mi is kijelenthetjük, hogy tudom, hogy az én megváltóm él. Uram, te ugyanaz a jelenlévő, a feltámadott, a mennyben emelkedett, a hamarosan visszatérő Úr vagy. Uralkodj te közöttünk. Tedd lábad zsámolyául mindazokat az ördögöket, az ellenséget, akiket legyőztél már. Uram, nyilvánosságra hozzuk Isten győzelmét, amely Krisztusban a Golgotán, a kereszten bekövetkezett. Sátán, vedd tudomásul, engedelmeskedj, vesd allá magad és távozz, hiszen semmi jogi igényed nincs, minden Isten gyermeke felett elveszítetted a jogi igényedet, ők szabadok, dicsőítve és magasztalva légy te, ó Uram, most és mindörökké. Hűséges üdvözítőm, az élő hit mellett ajándékozz meg az engedelmességgel is, hogy veled élhessünk, ó Uram. Vezess minket a helyes úton, a te nevedért. És légy te velünk mindnyájunkkal, együttesen hálát adunk neked azért is, hogy felismerhetjük az idők jeleit, és az ez időre szóló ége üzenetet. Szeretet Uram, valamint a te végzéseidet a napjainkban. Hálát adunk neked azért, hogy kegyelemből részessé lehetünk az isteni üdvösséggel kapcsolatos tervednek, a te mennyasszony gyülekezetednek egy része lehetünk. Ó Uram, bár lakozást vehetne az istenség teljessége, amint az benned, hústestben, itt a földön, emberi alakban megnyilvánult és lakozott is. Hadd lakozzon a te gyülekezetedben is, vegyen lakozást és nyilvánuljon meg a te gyülekezeted által, amíg Isten teljes győzelme be nem teljesedik, és az ellenségek többé nem emelkednek fel, hanem mindannyian leborulnak, és alávetik magukat, a te lábaid zsámolyává lesznek. Szeretet Uram, és a menny a te trónod, a föld pedig a te lábaid zsámolja. A győzelmedet itt, ezen a földön fogod megvalósítani és végrehajtani, népedet pedig diadalmenettel fogod megkoronázni, és átveszed az átalakulás és elragadtatásba a te népedet. Uram, magasztalunk téged, és hálát adunk neked. Ez számunkra valóság. Meg fogunk téged látni, hozzád hasonlóvá fogunk lenni, mert úgy fogunk téged látni, ahogyan valójában vagy. Magasztalva és dicsőítve légy. Hála neked a Golgotáért. Hála a bárány szent véréért, hála Isten ígéjéért, hála a Szent Szellemért. Uram, mi a te néped teljes szívből és teljes lelkünkből köszönetet akarunk mondani neked. Mindenért a Jézus szent nevében. Halleluja. Amen.